Oh, Júneke, Sneke, Álarcné, kedvesem.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026-27-es időszakra, közölte Ursula von der Leyen. A testület elnöke erről az EU tagországok vezetőinek brüsszeli tanácskozására érkezve beszélt. Az elnök közölte, az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, annak terhére történő hitelfelvétellel, a másik lehetőség az úgynevezett jóvetételi hitel. Az állam és kormányfők az ülésen intenzív tárgyalásokat folytatnak arról, melyik megoldást alkalmazzák, tette hozzá. Mint mondta, az Európai Tanács elnökével egyetértenek abban, hogy a csúcstalálkozó nem érhet véget megállapodás nélkül, ezért a két javaslat közül az egyikről mindenképpen döntésnek kell születnie. Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig fél évente egyhangú döntést igénylő határozatoknál. A Patrióták pártcsoportjának tegnapi találkozóját követően Brüsszelben nyilatkozva a kormányfő úgy fogalmazott, a tagállamokat kikerülték, aláaknázták az eljárást és egyhangúság helyett többségi döntéshez folyamodtak, ami történelmi hiba. A miniszterelnök szerint nyílt jogsértés történt, mivel az alapszerződés egy olyan cikkére hivatkoztak, melynek nincs köze a kialakult helyzethez, és egy ilyen jogi álláspont bíróság előtt nem védhető. Hozzátettem, egyre több területen így az orosz vagyon és a közös hitelfelvétel ügyében is felmerül a konszenzus elhagyása, ami súlyos következményekkel járhat, mert precedens teremt a tagállamok megkerülésére. A budapesti regionális nyomozó ügyészség további bűncselekményeket rótta a volt igazgató terhére, és egy újabb őrizetbe vett gyanúsított letartóztatását indítványozta, közölte a központi nyomozó főügyészség ma az MTI-vel, a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak száma így 8-ra emelkedett. A közlemény szerint a nyomozó ügyészség az elmúlt napokban további gyanúsításokat közölt a Budapesti Javítóintézetet érintően, részben a már letartóztatásban lévő volt igazgatóval, részben pedig egy eddig ki nem hallgatott nevelővel szemben. A folytatólagos gyanúsítotti kihallgatáson a nyomozó ügyészek az intézmény korábbi kinevezett igazgatójával több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaélés, szexuális erőszak, valamint gyermek prostitúció kihasználása büntetének megalapozott gyanúját közölték. Életfogytiglan várhat a tiszai pályaudvaron brutális nyakmetszést elkövető gyilkosra. 2024. május 4-én hajnalban egy nő holttestét találták meg a tiszai pályaudvar melletti füves bokros területen. A 48 éves lakcím nélküli nőre egy férfi támadt rá előző este, a nyomozók szerint minden előzmény nélkül. A támadó elvágta a nő nyakát, majd elhagyta a miskolci pályaudvar környékét. A rendőrség mindössze 2 órával a körözéssel rendelkezett, után elfogta a miskolci gyilkosság elkövetőjét. A füzesabonyi járőrök igazoltatták a férfit, aki egy 26 éves iratokkal nem rendelkező cseh állampolgár volt. A gyanúsított tolmács jelenlétében tett vallomást magyarul egyáltalán nem beszélt. Az ügyészség a büntetlen előéletű letartóztatásban lévő vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott Magyarország területéről kiutasítással. Az ukrán-magyar határszakaszon 5701-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. csaknem 1,5 millió amerikai katona kap karácsonyi jutalmat, jelentette be az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump a Fehérházból sugárzott élő beszédében elmondta, hogy a hadsereg tagjai vitézi osztalék elnevezési jutalmat kapnak 1776 dollár értékben. Az összeg megegyezik az Amerikai Egyesült Államok függetlensége kikiáltásának évszámával. Az amerikai hadsereg idén ünnepelte hivatalos megalapításának 250. évfordulóját. A katonák egyszeri ünnepi juttatását az adminisztráció által bevezetett vámokból származó bevétel teszi lehetővé, és a csekkek már úton vannak a címzettek felé. Végül az időjárásról. Ma sem várható változás, marad a túlnyomóan borongós szürke idő, több helyen szitálás, kötszitálás, néhol gyenge eső előfordulhat. Napközben 4 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak. de zsákjába nyár minden ízét. Erdők lombják és a rét tarka színét, minden eltakar az ősz. Mi várunk hűvös kábulatban, elment a vándor, útján a fecskék darva, elkísérték. Elment messze, hol a fűzdölcs az égkék, hol nem tudják, mi a hó. A nyár forró és mozdulatlan, elmentek messze, mert ott a szívekbe nem költözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lányok, a fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít. Elmentek messze, mert ott a szívekben nem töltözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lány. A fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Glovicki Zoltánt, az Aporiumos Katolikus Főiskola rektorát, akivel a november 7-én az Aporiumos Katolikus Főiskola budapesti kampuszán tartott Mi és mi? Társas kapcsolatok, a szociális kompetenciák fejlesztése a mesterséges intelligencia fényében című konferencia kapcsán beszélgetünk. Engedje meg, rektor úr, hogy azzal kezdjem, hogy rengetegen voltunk. Azért gondolkoztam el ezen, hiszen nemrég október közepén volt a 10. kisgyermeknevelési konferencia Martonvásáron és Svácon, ahol szintén rengeteg hallgató és már működő pedagógus vett részt. Miben látja, rektor úr, a nagy arányú érdeklődés okát?
Az egyik ok az, hogy igyekszünk olyan valóban gyakorlati napra kész témákat felvetni és konferenciákat szervezni, míg valóban érdekli az embereket, tehát az akadémiai világban, a felsőoktatásban elég sok rendezvény, kiadvány, elnézést ezért a csúnya gondolatért, de egy kicsit az önreprezentáció vizé nevez. Tehát szükségünk van arra, hogy publikáljunk, hogy előadást tartsunk. Természetesen ezek ettől még érdekes előadások vagy publikációk, de az apora, hogy főiskolaként egyébként is arra törekszik, hogy célorientált legyen, vagyis pedagógusokat képezzen. Ezek konferenciákon is arra törekszik, hogy olyan témákat vessen fel, amik valóban égetőek, valóban érdeklik az embereket. Egy másik ok, hogy nagyon sokat beszélünk a pedagógus képzésről, de ha nagy számokat nézzük, az a helyzet, hogy a pályán levő 150-160 ezer pedagógus tömegéhez képest a napi problémák megoldásának a kulcsa nem az a néhány száz vagy ezer fiatal, aki pályára lép, hanem hogy elegendő információt kapjanak a már pályán lévők is. Ennek pedig jelenleg egy nagyon fontos eszköze néhány ilyen konferencia.
A továbbképzések, illetve a szakmai anyagok készítésének fontosságára a Mi és Mi, tehát a november 7-én tartott konferencia előadó is felhívták a figyelmet, így többek között dr. Zsolnai Anikó és dr. Nagy Péter. Mindketten hangsúlyozták a képzés, a továbbképzés fontosságát. Talán idézném is az egyik mondatot, amelyet Zsolnai Anikó mondott, hogy az ember társas lény. A mesterséges intelligencia, mint gép, soha nem fog rendelkezni emberi tulajdonságokkal, például együttérzéssel. A mesterséges intelligencia úgy szólván divattá vált, de a konferencia előadásaiból, ugye voltak plenáris előadások, majd ezt műhelyfoglalkozások követték, az derült ki, hogy az pedagógus és a szülő összefogására is hatalmas szükség van, sokkal nagyobb, mint korábban volt.
Igen, a mesterséges intelligencia nem egyszerűen divat, hanem egy tény, amely megjelent az életünkbe, és vitathatatlan, hogy ezzel együtt kell élnünk. Nem valószínű, hogy az iskolát mint olyat fogja megreformálni, nyilván amennyiben a gépjármű, a mikrohullámú sütő, a számítógép és a mesterséges intelligencia meghatározza a felnőtt életünket, ennyiben az iskola világában is helye van. Amire azonban sokkal inkább felhívja a figyelmünket, az éppen az, amit Zsolnai Anikó professzor asszony is hangsúlyozott, hogy az iskola szerepét még inkább afelé tolja ez a korjelenség, hogy mi az, amit egy gép nem tud megcsinálni. Hogy vegyük észre, hogy az iskola, a közösségi nevelés, az intézményes nevelés alapvetően az ember kibontakoztatásának a terepe és eszköze. Egyébként egyházunk legújabb oktatásról szóló megnyilatkoztatása, 14. Leó pápa friss apostoli levele hangsúlyozza ugyanezt. Nem tananyag, nem információ, hanem az Isten képmására teremtett teljes ember kibontakoztatása a feladatunk, amiben a társas kapcsolatok, a szociális kompetenciák, az érzelmi intelligencia fejlesztése, amiről ez a konferencia alapvetően szólt, a legalapvetőbb szükséglet.
Számomra döbbenetes volt dr. Zsolnai Anikó azon megjegyzése, miszerint a WHO adatai szerint az elmúlt 20 évben a gyerekeket és fiatalokat érintő mentális zavarok mértéke jelentősen növekedett. Magyarán szükség van fejlesztő pedagógusokra, szükség van fejlesztő pedagógusok képzésére. Hogy lehet ezt megvalósítaniuk? Egyfelől az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, másfelől országosan.
Talán nem is a fejlesztő pedagógusok hiánya az elsődleges probléma, hanem általában a pedagógus képzés fontos szerkezetváltása az, ami előttünk áll. Nem feltétlenül arról van szó, hogy tönkrement a következő generáció, vagy hirtelen valami törés következett be, bár kétségtelen, hogy vannak olyan objektív számadatok és jelenségek, amelyek azt mutatják, hogy tényleg krízisben vagyunk. De nem csak a gyerekek. Tehát érezzük magunkon felnőttként, hogy ugyanez a világ, az internet, a mobiltelefonunk, a mesterséges intelligencia, a munkaerőpiaci célok hajszolása, az anyagiasság, a túlterheltség, ez nem olyan szempontból generációs kihívás, hogy a gyerekeink egyszer csak Z-generációsok vagy alfa-generációsok lettek, hanem a korszak kihívása. Vagyis mindannyiunknak reagálni kell erre. És nagyon nehéz ezt most már úgy kezelni, hogy vannak olyan gyerekek, és ezért kellenek hozzájuk fejlesztő pedagógusok. Sajnos a gyerekek állnak szemben ezzel a problémával, nem az ilyen vagy olyan gyerekek. Itt már nem arról van szó, hogy fel kell zárkóztatni valakit, vagy van néhány furcsa gyerek egy osztályban. A legjobban teljesítő gyerekek ugyanezzel a kihívással néznek szemben, csak könnyebben boldogulnak vele. azokban a társadalmakban, ahol teljesen elszaladt a ló az emberekkel az irányba, hogy tanulói teljesítés, ipari teljesítés, például a Dél-Kelet-Ázsia fejlett országaiban, nem egyszerűen mentális zavarokról beszélünk, hanem a gyerekek olyan mértékű öngyilkossági hulláma merült föl, ami egész egyszerűen tragédia. És ez is arra int minket, hogy időben forduljunk vissza, és foglalkozzunk az emberrel és az emberi kapcsolatainkkal. Igen, fejlesztő pedagógusok is kellenek, térek vissza a kérdésre, de általában a pedagógus képzésben kell erre jobban odafigyelni, hogy az apor vagy mások mit tudnak ez irányban tenni. Nálunk nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy a még most úgy hívjuk, hogy atipikus fejlődésű gyerekek, de már gondolkozunk rajta, hogy hogy lehetne hangsúlyozni, hogy itt nem furcsa gyerekekről van szó, hanem a mai gyerekekről. Nálunk az atipikus fejlődésű gyerekekkel való foglalkozás, a fejlesztő pedagógia általában minden pedagógus hallgatónak törzsanyaga, tehát nagyon-nagyon próbálunk felkészíteni erre a problémára.
Rektor urat hallgatom, azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a konferenciák, nem csak a főiskolai hallgatók, nem csak az egyetemi hallgatók, pedagógusok, de általában a szülők számára is. Erre mutatott rá előadásában dr. Nagy Péter. Az előadása címe a képernyő időcsökkentése program bemutatása volt, és ő kiemelte, milyen komoly egészségkárosító hatásai lehetnek a képernyő előtt töltött rengeteg időnek. Foglalkozott itt az elhízás, a szemromlás, az empátia csökkenésével, és ő is hangsúlyozta a szülők szerepét, rámutatott még arra is, hogy hiába indítja el a programot, hiszen ez egy remek program lenne arra, hogy hogyan csökkenthető a képernyő előtt töltött idő, ha a szülők nem partnerek ebben. Összecsengette az előadását korábban szintén itt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán olvasás, szövegértés, tanulás konferencián előadást tartó dr. Csépe Valéria a professzorasszonynal, aki az agykutató szemével megközelítve ezt a fontos kérdést ugyanerre a megállapításra jutott.
Igen, ez is azt húzza alá, hogy nem egy generációs változásról, hanem egy kor társadalmával szemben felmerülő kihívásról van szó. Nagyon sokszor szoktam én is hangsúlyozni, hogy mielőtt bármit mondunk az alfa generációra, azért mérlegeljük magunkban, hogy az alfa generáció nem vesz magának tabletet és mobiltelefont, hanem a szülei vesznek neki, nem rak maga elé internetes mesét, hanem a szülei raknak elé, nem fejleszt magának veszélyes játékokat, hanem a felnőtt társadalom fejleszt neki. Ahogy az a minta áll előtte, hogy a szülei nem tudják letenni a telefont, nem gonoszságból, nem elhanyagolásból, hanem mi magunk is küzdünk ezzel a kihívással. Tehát valóban doktor úr, aki egyébként a Betesda Gyermekkórház osztályvezető főorvosa és a Betesda nagyszerű kezdeményezéséről és kutatásairól, illetve kutatás összegzéséről tartott nekünk előadást, ugyanerről beszélt. Nagyon fontos ez az előadás, illetve a Betesda Gyermekkórház hozzájárulása a témához, mert a mobiltelefon használata, képernyőidő, az internet hatásai nagyon sok városi legendát sűrítenek össze, hogy mi történik velünk. Csépe Valéria is nagyon sokszor szokta kiigazítani ezeket a tévhiteket, hogy átdeformálja az agyunkat az internet meg hasonlók, tehát nem, de épp elég problémát vet föl. Szerencsére nem evolúciós kisiklást okoz, nem agydeformációt, tehát csupa olyan dolgot, amivel lehet mit kezdeni, ha felismerjük a problémát, és igen, ebben a szülőknek kulcs szerepük van.
A műhely foglalkozások lehetőséget teremtettek a konferencia második részében, hogy a pedagógusok arra kérdésre keressenek választ, amelyüket legjobban érdekli. Ez azért is volt különösen hasznos és jó, hiszen nem egy vagy két program közül választhattak, hanem bőtárházan, ahol választ kaptak kérdéseikre, és egyúttal egy felhívást is hallhattak a jó gyakorlatok gyűjtésére.
Igyekszünk ezeken a konferenciákon kikerülni azt a csapdát, hogy elhangoznak nagyszerű előadóktól mély elméleti, vagy akár nagyon inspiráló elméleti előadások, majd hazamegy valaki, és szembesül vele néhány órán belül, hogy ez nagyon érdekes volt, de holnap be kell menni az iskolába, és valamit csinálni. Így aztán valóban a délutáni programok, ahogy nagyon sokszor a mi konferenciánkon, azt a lehetőséget teremtették meg, hogy amiről előadásokat hallottunk, azokat az elveket és gondolatokat valóságá váltó és gyakorlattal rendelkező iskolai közösségek mutatkozzanak be, és a maguk próbálkozásait, aspektusait, sikereit osszák meg, erről lehessen beszélgetni, tanácsot kérni. És valóban nagyon inspiráló példákat láttunk, magam is ott ültem a műhely foglalkozásokon. Többet is meg lehetett ebből nézni, mert forgó színpadszerűen kezeltük őket, és valóban a konferencia zárásaként egy felhívás is elhangzott, ugyanis néhány évvel ezelőtt a Zaporimos Katolikus Főiskola Alternatív Pedagógiák Módszertani Központjának vezetősége részvételével elindult egy olyan taneszközrendszer, segédeszközrendszer katalogizálása és közrebocsátása, ami a szociális kompetenciákat társas kapcsolatok fejlesztésében ad abszolút gyakorlati használható segítséget pedagógusoknak. Most ennek a felfrissítéséhez, korszerűsítéséhez és gazdagításához keresünk önkéntes vagy kevésbé önkéntes, de lelkes vállalkozókat.
Ezt a beszélgetést rektor úrral november 10-én rögzítjük itt a Zapor Vilmos Katolikus Főiskola Váci épületében. Viszont a konferencia az Zapor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti kampuszán került megrendezésre, és nem tudom megállni, hogy ne mondjam el a kedves hallgatóknak, hogy az budapesti kampusz milyen fantasztikus épület a hallgatók, az érdeklődők, a továbbképzések számára. A 4. organikus pedagógiai konferencia megrendezésére is a kampuszon kerül sor november 15-én, és aztán egy Anna Joachim konferencián is részt vehetnek az érdeklődők. Tehát szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Zapor Vilmos Katolikus Főiskola honlapját, ahol a konferenciákról értesülhetnek. Na de aki nem jut el a konferenciára, kedvenc könyvem, ha szabad ilyet mondani, dr. Glovicki Zoltán a Holnap után iskolája, Felkészülés az emberi jövőre című könyve, amelyben az érdeklődők olvashatnak nem csak az organikus pedagógia jelentőségéről, miben létéről, de olvashatnak a harmadik részben a pedagógus holnap utánjáról. Mi lesz holnap után, rektor úr?
Beképzeltségnek tűnik, ha azt mondom, hogy lehet sejteni, hogy mi lesz holnap után, de az a helyzet, hogy bármint is tréfálkozunk ezzel, nagyon sok mindent tudunk a holnap utánról. De ha nem tudnánk más, csak az, hogy bizonytalan, hogy nagyon gyorsan változó, hogy félelmetes, erre is lehet reakciónk. Mert akkor fel kell készítenünk a pedagógust arra, hogy egy nagyon-nagyon változó, nagyon-nagyon bizonytalan és nagyon félelmetes világban mit kell tennie, és erre fel kell készíteni. És ez bizony más, mint megtanítani neki a történelmet vagy a kémiát. Szüksége lesz arra is. De nem mindegy, hogy egy 19. századi polgári békeidőre készítjük fel a pedagógusokat, vagy egy ilyen világra. Ha nem tudnánk mást a jövőről, csak ezeket a jellemzőket, akkor is tudnánk, hogy mit kezdjünk. Egy pedagógust fel lehet készíteni a bizonytalanságra, a változékonyságra azzal, hogy olyan gyerekeket neveljen, akik reziliensek egy ilyen világban, akik tudnak mit kezdeni az újdonsággal, kreatívak, gondolkodni tudnak, kritikusan szűrik az információkat, ami ömlik rájuk az internetről. Ez egy más típusú gyereknevelés, mint 100 vagy 200 évvel ezelőtt. Ha pedig a világ rettegését vesszük alapul, hadd ajánljam a kedves hallgatók figyelmében a katolikusságnak a választási lehetőségét. Ha jól értesültem, mi az evangéliumot hirdetjük, ami örömhírt jelent, óriási jelentősége van annak, hogy a katolikus iskolák egy félelmetes világban az egyértelmű optimizmust és reményt képviselhetik.
A könyv címe, dr. Glovicki Zoltán rektor úr könyvének a címe, a holnap után iskolája, ugye említettük az alcímet, hogy Felkészülés az emberi jövőre. A harmadik rész, hogy mi lesz holnap után, egy olyan részt is tartalmaz, hogy felkészítés az emberi jövőre. Minket idősebbeket, vagy akár a szülőket már nagyon nehéz felkészíteni bármire is. Mégis, mit tehetünk, mit tanácsolna azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, rektor úr, akik örömmel, a jóra, az immár elcsépelté vált, mégis hagyományos értékekre szeretnék nevelni gyerekeiket, unokáikat?
Nem kell megijedni, az értékek maradnak. a szép szép marad, a jó jó marad, az igaz igaz marad, de sajnos a mai iskolájában, vagy a 10 évvel ezelőtti iskolában sem vagyok biztos benne, hogy a szépre, a jóra és az igazra tanítottuk a gyerekeket. Őket a periódusos rendszerre és a Mohácsi vészre tanítottuk. Nagyon-nagyon régen nem figyelünk oda arra, hogy a szépre, a jóra és az igazra neveljük őket. Meg kell tehát különböztetniük az idősebbeknek, a magamfajtáknak magukban azt, hogy mi történik akkor, ha valóban az értékekre figyelnek. Valóban az értékekre neveljük a gyerekeket, valóban arra készítjük fel őket, hogy igaz és tiszta emberek legyenek, mert akkor a jövőre készítjük fel őket. Meg kell tudnunk válni azoktól a megszokásoktól, azoktól a rossz értelemben vett hagyományoktól, amik inkább berögződések, amiről azt hisszük, hogy kapcsolatban állnak a mi értékrendszerünkkel, nagyon sokszor a gátjai.
Végül engedje meg, rektor úr, egy személyes kérdést. Dr. Csépe Valériát említettük beszélgetésünk elején, és ő a vele készült interjúban, amely szintén a Kerengőben hangzott el, hangsúlyozta, hogy bár látszólag a magyar diákok a PISA mérések szerint nem jól teljesítenek, de ő nem szeretné a teljesítményorientált nevelést, a teljesítményorientált oktatást, mert annak nagyon sok hátrányát is felsorolta ebben az elhangzott beszélgetésben. A személyes kérdés az lenne, hogy mire szeretné, rektor úr, a saját gyerekeit nevelni, mire szeretné a gyerekei barátait, és mit tesz ennek érdekében?
Nekem erre egy kész válaszom van, amikor az iskoláztatás és a nevelés célját kell meghatároznom. Én úgy gondolom, hogy azt szeretném, hogyha a gyerekeim boldog és boldogulni képes felnőtteké válnának, úgy személyesen, mint a közösségükben. Ehhez kell tudás, ehhez kell a PISA mérésekben mért kompetencia is, de nem elég. És azokban az országokban, jelenleg éppen az említett dél-kelet-ázsiai országokban, ahol mindent a PISA mérésekre tesznek föl, ennek látjuk is a személyes és a társadalmi kárát és tragédiáját. Nem szabad abba a végletbe se esni, hogy elhagyjuk ezeket a tudásokat és kompetenciákat, mert ez is kell ahhoz, hogy boldog és boldogulni képes ember legyek. De föl kell magamban állítanom, hogy szerintem mi vezet oda, és ha én, mint egyszerű szülő, mint egyetlen pedagógus, egy ilyen saját célképzettel megyek a gyerekek közé, már megváltottam a világot.
Kedves hallgatóink, dr. Globicki Zoltánnal, a Szapor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, a Szapor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti kampuszán november 7-én tartott Mi és mi? Társas kapcsolatok, a szociális kompetenciák fejlesztése a mesterséges intelligencia fényében című konferencia kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Tanárnők, bústanárok, kopott padok, verset, zenét, sok jó mesét rám hagytatok, hogy minden tudás, jó megoldás kéznél legyen, ha felelni vizsgákon túl. Az élet tanár úr. S a nagy tábla lány válaszra vár, s itt állok rég. Firkálgatom modern idők nagy képletét. Puskám az nincs, senki sem súg, s ha nincs válaszunk. A pálcáért nyúl az élet tanár úr. Egy meg egyből, hogy csináljak hármat, ámításból, hogy építsek házat, ha nem tudom jól, már is a pálcáért nyúl. A lélektanár úr. Szép tanárnők, nagy bölcselők, tudós papok. Hálás vagyok, hogy sok-sok tudást átadtatok. S bár emlékszem még, s megvannak mind a jó válaszok, mégis pálcáért nyúl az élet tanár úr. Néha már a megfejtésnél járok, s látom azt is, hogy csinálják mások, bár nem tetszik júj, a bölcs ember holtig tanul. Miért baj, ha marad néhány nyugodt éjszakán? Miért baj, ha pár barátom eltalál hozzám? Miért baj, ha nem fordulok minden szél után, s reggel még hasonlítok rám? Csináljak hármat, ámításból, hogy építsek várat, hogy feleljek jól egy rossz tanárnak, tanulni kell vadul. Néha már a megfejtésnél járok, a tábla előtt emelt bővel állok, látom azt is, hogy csinálják mások, s ha nem tetszik, júj, már is a pálcáért nyúl. Élettanár úr.
Sejthetik, hogy az könny. Azt hiszik, hogy az életet virágzás öröm. Ha az életed fáradt, szétesett, és ha elpattant egy húr, de maradt még szíved tanul. Egy szót mondok csak, azt, hogy köszönöm, még egyszer köszönöm, s hogy megtetted most értem minden jót, sok jót.
jót, s lelkem mélyén nincs gyűlölet. Mindennek örülök, és hiszek újra mindent. Nem tudják, hogyan élsz. Azt hiszik, ez így jó neked, s nem hallják, ha kérsz. Egy szót mondok csak, azt, hogy köszönöm. Még egyszer köszönöm, hogy megtettek most érted. Lelkem mélyén nincs gyűlölet, mindennek örülök, és hiszek újra minden embernek való igazi szót. Ez így jó neked, s nem hallják, ha kérsz.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, most az adventi készületünkben segít a bűnbánat kegyelmének megismerésében. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, folytassuk elmélkedésünket. Készüljünk, hangolódjunk ebben az adventi időszakban karácsonyra, a megtestesülés szent ünnepére. S hívjuk segítségül Boldog Bódi Mária Magdolnát, folytatva könyvből kis idézetekkel. Bíró néni mondja a következőket Magdikáról. Idézek a könyvből. Ima könyvet sohasem forgatott, mindig térdelt és sohasem támaszkodott. Becsukott szemmel, kézrehajtott fejjel merült el áhítatában. Történt egyszer, hogy bírónéni nem győzte kivárni, odavitte a kulcsot, hogy majd zárja be a templomot. Amikor felnézett, arca olyan volt, mintha valaki nagy messzességből hirtelen megérkezik. Nem is zavarta később. Megegyeztek, hogy imája végén hol találja meg a kulcsot a templom zárásra. Ez az áhítatos lelkület, amit Bódi Mária Magdika elénk él, adjon példát és lendületet, kedvet nekünk is ahhoz, hogy így várjuk Urunk Jézus Krisztus megszületését. Így készüljünk föl az adventi időszakban arra, hogy találkozzunk az Istennel. Ez a készen lét, készültségben élni, készültségben lenni. Advent az az Úr jövet, Úr eljövetele, és mi pedig erre várakozunk. Egyrészt karácsonyra, ami a történelemben 2000 évvel ezelőtt egy valóságos esemény volt, amikor az üdvözítő megszületett Betlehemben. Erre várunk, erre emlékezünk, és szeretnénk, hogyha mi szívünkben is újra és újra megszületne a megváltó, megszületne a kis Jézus. Aztán az az adventi készület, várakozás Jézus második eljövetelére is, a parúziára, amikor a világnak, ennek a világnak vége lesz. Advent első részében tulajdonképpen erre várakozunk, az olvasmányok erre vezetnek minket, végidővárás, parúziavárás. És itt is elgondolkodhatunk magunkban, hogy hogyan várom én ennek a világnak a végét. Félelemmel, mint azok, akik még Isten szeretetét nem tapasztalták meg, vagy még nem ismerik. Vagy pedig úgy várom, mint annak az eljövetelét, akit nagyon szeretek. Úgy várom, mint édesapámat, mondjuk, aki egy hosszú kiküldetésből újra hazajön, és már számolom vissza a napokat, hogy újra találkozhassak vele. Mert Jézus második eljövetelekor a világot megítélni jön, de az ítélet az igazak számára a felmentő ítélet és az örök élet. Úrjövet várakozás a halálomra is, mert a halálban is, saját személyes halálomban is találkozom Jézussal, és azon is elgondolkodhatunk ebben az adventi időszakban, hogy várom én a halálomat. Természetesen az életet azért adta az Isten, azért részesített az ő életéből, mert szeret engem, és az élet a legnagyobb ajándék. De mégiscsak tudjuk, hogy egyszer ennek a föld életünknek vége lesz. Milyen a viszonyom ezzel az ajtóval, kapuval, amit halálnak nevezünk? Meg tudom-e már most köszönni az Istennek előre a halálomat? És tudom-e azt kérni, hogy Uram, dicsőj meg az én halálomban is, mint ahogy a szentek halálában megdicsőült az Isten. Kérlek, az én halálom is legyen a te dicsőséged. És nem csak, hogy a halálomat megköszönöm előre, és elfogadom az időpontját, de még azt is megköszönöm, amilyen halálnemet szánsz nekem. Ahogy te akarod, Uram. Mert ezt csak te tudod, de én megköszönöm, mert tudom, hogy te mindig a legjobbat akarod nekem. És már most megnyugszik ebben a szívem. Akik így várakoznak ebben az adventben az Úr jövetre, a saját halálukra, azoknál a félelem, a halálfélelem enyhül, vagy szinte meg is szűnik. Így lehetett ezzel boldog Brenner János is, akinek nemrégen volt az emléknapja, amikor megtapasztalta maga körül az ellenséges erőket, akkor felajánlották neki, hogy elhelyezik a káplani helyéről, de ezeket a szép szavakat mondta. Nem félek, szívesen maradok. Nem félek, azt mondta. Pedig érezte, hogy akár meg is gyilkolhatják. És hát így is történt, 32 késszúrással ölték meg. Elfogadta azt a módot, ahogy Jézus eljött hozzá, az Úr jövetet. Felkészült, szerette az Istent, és tudta, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És most értünk, imádkozik a mennyből, és ő megmenekült. Adjanak nekünk erőt és ihletet ebben az adventi várakozásban a szentek. Aztán a negyedik úrjövet, amit itt adventben átélünk, az a kegyelemnek az eljövetele, ami pedig minden pillanatban megtörténik. Vajon észreveszem-e, hogy jön az Úr, hogy jön a kegyelem? Azt hiszem, Kassap István mondta, hogy a legnagyobb kegyelem, amikor felismerem a kegyelmet. De lehet, hogy úgy mondta, hogy az is kegyelem, hogy felismerem a kegyelmet. Vajon felismerem-e azt, hogy az Isten mindig könyörül rajtam, mindig újabb és újabb segítséget küld, és ezt vajon megköszönöm-e neki? Mert ha tudok erre figyelni, akkor szinte szüntelen a hála a szívemben, mert szüntelenül érzem ezt a megszentelő kegyelem áradását. És különösen ebben az adventi időszakban tapasztalhatjuk meg, hogy különösképpen is árad a kegyelem. De azt is megtapasztalhatjuk, hogy a próbatételek is megsokszorozódnak az életünkben. Szinte záporoznak, minthogyha frontvonalon az első sorban lennénk, jobbról és balról is golyózápor ér minket, és nem értjük, hogy mi történik. Hát advent van. Advent van, és ez is a készülethez hozzátartozik. Hagy olvassam fel itt a szűzanyának az egyik medjugorjai üzenetét, amit 2002-ben adott advent idején. Hallgassuk figyelemmel, mert a mi égi édesanyánk szól hozzánk, és köszönjük meg a mennyei atyának, hogy ebben a formában is itt van köztünk, a szűzanya is így, ilyen formában is szól hozzánk, és segít minket az adventi felkészületben, hogy találkozunk az ő drága szent fiával. Idézem az üzenetet. Drága gyermekek, ez a nagy kegyelmek ideje, de a nagy megpróbáltatásoké is mindazok számára, akik a béke útját szeretnék követni. Éppen ezért, kicsi gyermekek, újra hívlak benneteket, imádkozzatok, 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 de ne csak szavakkal, hanem szívvel. Éljetek üzeneteim szerint, és térjetek meg. Legyetek tudatában annak az ajándéknak, hogy Isten megengedi nekem azt, hogy veletek legyek. Különösen ma, amikor a karjaimban tartom a kis Jézust, a béke királyát. Szeretném nektek adni a békét, hogy ti a szívetekben hordozzátok, és továbbadjátok másoknak mindaddig, míg Isten békéje meg nem hódítja a világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Gyönyörű szavak ezek égi édesanyánk szájából, ki azt mondja, hogy ez a nagy kegyelmek ideje, de a nagy megpróbáltatásoké is mindazok számára, akik a béke útját szeretnék járni és követni Jézust, a béke fejedelmét. Hát igen, mindannyian megtapasztaljuk ezt a sok-sok kegyelmet, ezt a sok-sok próbatételt is, és megköszönjük mind a kettőt. Lelkipásztori szolgálatomban is tapasztalom, hogy ilyenkor sokkal több a megtérő, mint az év más időszakaiban. Valahogy az emberek szíve kicsit meglágyul, és hosszú évek óta nem gyónt hívek jönnek, és leteszik évtizedes bűneiket. Giuliani Szent Veronika mondta valahogy így, ha az emberek tudnák, hogy mi a gyónás, akkor üvegszilánkokon térdelve jönnének a gyóntatószékekhez, és tennék le a bűneiket. Az adventi felkészülés egyik legfontosabb része, hogy meggyónjuk a bűneinket, elvégezzük karácsonyi gyónásunkat, és fogadjuk erősen életünk jobbulását. És vágyjunk arra, hogy az Isten megadja nekünk a teljes, tökéletes bűnbánat kegyelmét és a teljes megtérés kegyelmét. Ez is kegyelem, hogy felismerjük bűnösségünket, és minél intenzívebb ez a kegyelem, annál inkább fölismerjük azt, hogy milyen bűnösök vagyunk. Erre pedig most hallgassuk meg Prohászka Otokárnak a csodálatosan szép tanítását. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom az ő prédikációit, írásait, nagyon mélyek és sokat tanulhatunk belőlük. Idézek Prohászka Otokártól. A gyakori gyónás által több kegyelmet nyerünk, s a kegyelem meglágyítja lelkemet, mint az áztatás a kendert. hajlékonyabbá teszi, és az érzékenységtől függ a bánat. Akiben ez megvan, az jobban tudja bánni a kisebb bűnt, mint más a nagyobbat. A kegyelem mértéke szerint bánkódik mindenki. A szentek legjobban bánkódtak, mert legtöbb kegyelmük volt. Kezdetben darabosan bánkódunk, durva az érzékünk, nyers a légkör, hideg a szív, még tél van. De csak hamar finomabb lesz észrevevésünk, lágyabb a levegő, melegebb fuvalmak járnak. A kegyelem eszközli, hogy valaki magát nagy bűnösnek lássa. Klára pestises betegnek tartja magát. Borgia Szent Ferenc nem tud hová lenni bűnterhével, égeti, a pokolban sem talál magának való helyet. Kegyelem kell, ami a kegyelmet adja, az ad bánatot, a penitencia tartás szentsége maga is ad kegyelmet, tökéletesíti a bánatot. Ott bizonyosodunk meg arról, hogy még mikor bűnösök valánk, halt meg értünk, s meggyőződünk, hogy már akkor szeretett, mikor ellenségei voltunk. Úgy szerette Isten a világot. Ebben áll a szeretet, nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mivel ő előbb szeretett minket. Ó, csak járjunk az élet az érzékenység nyomain. Eddig az idézet Prohászka Ottokártól. Ő azt mondja, a gyakori gyónás által több kegyelmet nyerünk, mert a kegyelem lágyítja meg a lelkünket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az adventi készületünkben segített a bűnbánat kegyelmének megismerésében. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.